Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, most fennállva és egy különleges módon a teológia kamarazene szakos, szemináriumos hallgatóinak vizsga előadásával kiegészülve hallgassuk, vagy énekeljük fennállva a 47. Zsoltár 3. versét, tehát egy zenei bevezetővel több lesz a mai alkalommal minden éneklésünk. Íme az Isten szépen felmégyen, így kezdődik a 47. Zsoltár 3. verse. Elejünket, és folytassuk éneklésünket a 358. dicséret összes versszakának eléneklésével. Ezek rövid, gyors versszakok, tehát 358. dicséretünket énekeljük.
Vigasztald meg mi lelkünket, hogy higgyünk Tégedet, mert megfogadtad mi nekünk, hogy lesz örökké mi velünk. Adjad szent lelked mi nekünk, hogy benned hihessünk, és oltalmazd meg mindentől, Szent Atyádnak haragjától, ördögtől és kárhozattól, minden dühösségtől. Tekints nagy gyarlóságinkra, e világ csalátságára, egyetemben keresztjének, hogy dicsérjétek, őnéki hálát adjatok, felmagasztaljátok, dicséret légyen Atyának, és ő fiának, Krisztusnak, és a mi vigasztalunknak, a Szent Háromságnak.
Ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön továbbra is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom. János evangélista könyvéből, a 17. fejezetből, a 6-tól a 14. versekig terjedőleg ezt a hosszabb szakaszt leülve hallgassuk meg. Tehát János evangéliumában a 17. fejezetben a 6. verstől kezdődőleg így olvassuk Isten igéjét. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kározott el közülük, csak a kározott fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én pedig adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Az Úristen áldja meg az ige olvasását, hallgatását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket, lelkünket, és imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, ma este különösen is azért, hogy mennybe meneteleddel nem hagytál minket magunkra. Nem mentél ki ebből a világból, sőt, még inkább lehetővé tetted, hogy mindenki, aki hozzád kiált és utánad vágyakozik, találkozhassék veled lelked által. Kérünk, Urunk, légy itt jelen most is közöttünk, úgy, ahogy ígérted, igés és szent lelked által, mert nagy szükségünk van rád. Legyen a te ígéd vigasztalás, bátorítás mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy ma is te vagy a világ világossága. Segíts, Urunk, minket helyesen tájékozódni, a valóságot látni, önmagunkat megismerni, de még inkább téged, aki közel vagy ma is hozzánk. Ezzel a reménységgel hívunk téged most is, hadd találkozhassunk itt veled, a te ígéddel, a te vezetéseddel. Urunk, áld meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésre készülve pedig énekeljük a 233. dicséretünk első versét, Úristen, te tarts meg minket. Kedves testvérek, Istennek azon igéjét, amelynek alapján most az ő lelke segítségű hívásával az ő igéjét hirdetni kívánom, két helyről olvasom. Egyrészt Márk evangéliumának a végéből, a Márk evangélium 16. fejezetének 19. és 20. verséből. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Valamint az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, mégpedig, mindjárt mondom, a 9 és 10. verseket eképpen, miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Eddig Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, valóban így történt a Jézus mennybe menetele, ahogyan ezt felolvastuk most, tehát feltámadása után 40 napig még együtt volt a tanítványokkal, akkor elment velük Jeruzsálem határáig, egészen Betánia közelébe, hogy Lukács írja ezt, és miközben beszélt hozzájuk, egyszer csak látták, hogy felemelkedik, és egy pillanat alatt egy felhő mögött eltűnt, az eltakarta őt. Ők megnéztek mindenfelé, feszült figyelemmel az ég felé, de nem látták többet, és azóta sem látja őt többé emberi szem, aki ezt állítaná, ilyen látomásokról számolna be az csalásnak az áldozata, vagy ő maga csaló. Ő megmondta ugyanis, hogy legközelebb akkor látjuk meg őt, amikor majd dicsőséges második eljövetelekor megjelenik nagy hatalommal, akkor viszont minden szem látni fogja őt. Mi viszont, mint a tanítványok akkor, itt állunk, és az az érzése az embernek a keresztény egyház közegében, mintha továbbra is feszült figyelemmel az ég felé nézne, és nem látna semmit, és nem tudja, egy kicsit dezorientált ebből a mai ünneppel kapcsolatban. A mai ünnepnek nincsen nagyon rendes helye a mi ünneplésünkben, ünneplési rendünkben. Ezt látjuk, hogy milyen kevesen jöttünk most el, mennyire nincs benne a keresztény köztudatban, hogy ez az egyik legkiemelkedőbb, teológiai jelentőséggel bíró, tehát isteni jelentőséggel bíró ünnepünk. Valaki azt mondta nekem, hogy amikor szó került a mai ünnepről, ja igen, tényleg ez is van még. A listán még ez is ott van, de hát nincs benne a mi köztudatunkban, és főleg nem a szükségleteinkben is. Hát valóban egy nehéz nap, ha nem is éjszakáján, hanem estéjén, hát keveseknek jut eszükbe, hogy ezért megtegyék az utat a templomba. De az elnevezés is tán bizonytalanná tesz bennünket a mai magyar köztudatban egyáltalán létezik erre az ünnepre vonatkozólag ilyen, még mindig az áldozó csütörtök szó az, ami mértékadó, de hát ennek semmi konkrét jelentése nincsen az ünnep tartalmára vonatkozólag, ha csak nem az, hogy ez jelentette a katolikus egyházban a húsvét utáni szent áldozás határnapját. Eddig volt érvényben a szent áldozás lehetősége az ünnepkörre vonatkozólag. Tehát ez a magyar elnevezés sem sokat segít nekünk, sokkal inkább talán a protestáns egyházakban ugye meghonosodott mennybe menetel elnevezés, az Ascensio Dei latinból, illetve a Himmelfahrt, ami körülbelül ugyanilyen jelentéssel bír németben, ez fejezi ki. És ezt a megemelkedés, ezt, ami érdekes módon az egyház történetben, vagy liturgia történetben előkerülő érdekes jelenség színezi. Néhány katolikus templomban pár évszázaddal ezelőtt még szokásban volt, hogy ezen a napon a mennybe menő Krisztus szobrát felemelték a mennyezet alá, vagy éppen a kupola alá, attól függ, hogy milyen építészeti adottságok voltak annak érdekében, hogy kifejezzék ezt a mai ünnepnek a tartalmát. De megnehezíti, azt hiszem, ennek a mai ünnepnek a megértését, tartalmi megértését maga az, hogy a mi eszközeink nagyon korlátozottak. Eltakart ez az ünnep, elfedett ez az ünnep előttünk, nem véletlen, hogy annyit olvastunk egy felhőről, ami mögött eltűnik, ahogy a Szentíró látja, láthatja Krisztus, és egy takarásba kerül. Az emberi értelem számára ez a felhő jele, ami megismerésünk határának. Eddig tartunk, eddig van a mi lehetőségünk, és ami ezen túl van, az ennél sokkal több, az már túl van rajtunk, az már túl van mindenen, a modern szemléleti beágyazottságon, a természettudományos világképpen, a metrizálható, a mérhető valóságon, bármin, amit mi objektívnek tekintünk. Minden emberi lehetőséget meghaladó, tehát afeletti Isten ütterve természetfeletti valóságáról csak a hitvallás nyelvén lehet éppen ezért megszólalni. Pedig fontos megérteni a mai napot, hiszen Isten ütterve nagy szerkezete billenne meg, ha ez a mai ünnep nem létezne. Erre nagyon nagy szükség van, mert különben valami nagyon hiányos lenne. A magyarázók felhívják a figyelmet a bibliai tudósításnak a nyelvi dinamikájára. Egyrészt nagyon rövid beszámolókat olvasunk, ahhoz képest, hogy milyen nagy jelentőséggel bír ez a mai ünnep, ahhoz képest csak 2-3 verses tudósítást olvasunk. Mintha a szentírók maguk is küzdenének a megértéssel, és főleg pedig az ábrázolás, a kifejezés lehetőségeivel. Ugyanakkor mégis kifejeződik ez a dicsőséges jelleg ennek az ünnepnek, hiszen, ahogyan felhívják a figyelmet ezek a magyarázok, a győzedelmes hadvezér nagyságos tetteiről való beszámoló nyelvi eszközei jelennek meg. Tulajdonképpen egy hadvezér jelenik itt megelőttünk, aki dicsőségesen győzedelmes. Ugye az Efézusi levélben így olvassuk, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, a szó eredeti értelmében hadi foglyokat vitt magával, és ajándékot adott az embereknek. Kolossé 2.15-ben hasonlóképpen. A Szentlélek tehát azt jelentette a Szentíró számára, hogy Jézus, mint hadvezér az ellenség legyőzése után angyali sereget élén bevonul a mennybe. De micsoda különbség, mondta volna rögtön egy teológiai egykori professzorom, mert hogy azért ez egy nagyon más hadvezér, mint akiket ismerünk a történelemből. A dicsőítés nem, itt nem az életeket beáldozó, kegyetlen hadvezérnek szól, hanem a halál felett is életesen győzedelmes, és értünk áldozatot vállaló kegyességről, az Istennek való hűségéről, a fiúnak hűségéről szól. Nem a kegyetlen imperátorról, nem a mások javait akaró hadvezérről, hanem a testélet önmagát megerősítő, miértünk cselekvő, megváltó tetteiről. Nem az önmeg a nagyságának tudatába beszűkülő, hanem éppen ellenkezőleg a világ tágasságába bennünket befogató Isten nagyságáról. Tehát nem az egotípről, az önző, másokat is mindenképpen áldozattá tevő imperátorról, diktátorról, hanem a világ megváltójának értünk vállalt áldozatáról. Ez a fiú, akiről itt szó van, a dicsőítést nem erőszakosan gyűjti be, és nem erőszakolja ki, hanem a dicsőséget magát megosztja, és abba befogad bennünket. A fiú ebben az önmegosztásban vitte magával a választottak, a megváltottak sokaságát, az Efézusi levélben így olvassuk, minket együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekbe a Krisztusban. Calvin pedig így, ez volt a legfenségesebb győzelmi bevonulás, melyet Isten készített, amikor Krisztus legyőzve a bűnt, legyőzve a halált, a sátánt megfutamítva, megdicsőlve az egekbe emelkedett. Ez a végső válasz az önmagának diadalívet, obeliszkeket és más hatalmi jelvényeket építető autokratáknak, tehát az önmaguk hatalmába fordulóknak szól. Enyém minden hatalom menjen és földön, ezt vegyük komolyan. Tehát Jézus mennybe menetelének ugyanolyan üsztörténeti jelentősége van, mint az ő testet öltésének vagy feltámadásának. Enélkül billeg az üsztörténet nagy és roppant szerkezete és egyensúlya. Mégis nagyon röviden, hogy miről szól, mi a tartalma a mennybe menetelének, ezt valaki úgy fogalmazta meg, hogy tulajdonképpen a múltra, a jelenre és a jövőnkre nézve nagy üzenettel bír ez az ünnep. A múltra nézve úgy, hogy Krisztus érettünk volt itt, a jelenre nézve úgy, hogy velünk van most itt, és a jövőnkre nézve pedig úgy, hogy vele lesznek a benne hívők mindörökké. Mit jelent az, hogy érettünk volt itt? Hát az, hogy testélet, hogy vállalt minden azonosságot a bűnön kívül, hogy elmondta nekünk, hogy valójában kicsoda az Isten, és ezt közvetlenül tőle, a fiútól ismerhettünk meg. Megtudtuk tőle, hogy mit tettünk Isten ellen, és ezzel önmagunk ellen is, különben erre nem lett volna lehetőségünk. Megmutatta, hogy hogyan lehet ezt jóvá tenni. Megtanított arra is, sőt elénk élte, hogy milyen az az élet, amit érdemes élni, amelyet elveszítettünk, de visszanyerhetünk. Talán a zsidókhoz írt levélnek ez a rendkívül tömör mondata fejezi ki ezt leginkább. Egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Egyetlen áldozatával. Itt semminek nincs már híja. Egyetlen áldozat elég volt ehhez. Nem kell és nem lehet immáron megismételni ezt. örökre, egyszer és mindenkora elvégezte azt, amit csak ő tehetett, ami végből és célból jött. Egyedül az ő áldozata elég mindenki számára a bocsánatra, és elég minden hívőnek a mai napon is. És mivel Jézus értünk volt itt, ezért lehet nekünk újra kezdenünk, lehet új szakaszt kezdenünk, mert nincsen vége, hanem van újrakezdés. Ezt tette ő számunkra lehetővé, és sokan átéltük ezt a boldogságot életünkben már, hogy erre lehetőségünk van. Jézus mennybe menetele éppen úgy, mint feltámadása arra utal, hogy Isten igent mond az emberiségre. Ránk személyesen is, és éppen ezért mi igent mondhatunk egymásra. Amit Jézus értünk tett, az az igen tette. Isten ezt érvényesnek tekinti és fogadja el. Jézus valóban győzött, noha úgy tűnt, hogy legyőzték és keresztre feszítették, de ő a győztes, akinek ilyen szavak, ilyen kifejezések járnak, mint ugye a hadvezéreknek, ahogy a Szentírás mondja, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, a kereszten diadalt aratott értünk. Győzhetetlen én kőszálam, és az én erőm erőtlenség által végeztetik el ez a kettő egysége, ez az áltozat. Az ember porból lesz, és porrá lesz, és ezért nagyon helyes, és nagyon jó, és az üsttörténet nagy szerkezetét visszatükröző, hogy a fiúról megtudjuk, hogy a mennyből érkezik, és a mennybe tér vissza. Oda, amit magunk nem ismerünk, és nem ismerhetünk meg. Ő valóban a mennyből jött, a mindenható Atya Isten küldöttjeként és képviselőjeként, és ebben a küldetésben járt közöttünk, ezt tökéletesen elvégezte, egyszeri és mindenkori módon. És mi ebben a bizonyosságban élhetünk, Jézus győzött, elvégezte azt, ami véget jött, és aki benne hisz, az valóban életet, örök életet kap. Miként a jelenre nézve az ő mennybe menetele, azt, amit ő nagyon hangsúlyozott éppen a mennybe menetekor, hogy ez nem jelenti azt, hogy ő kimegy a világból, nem jelenti azt, hogy itt hagy bennünket, hogy egyedül hagyna, hanem éppen, hogy előkészíti a mi jövőnket. Nem hagyja magára a hívőket, hanem ellenkezőleg az, hogy ő visszalépett eredeti létformájába, és nem kötik többé a tér és idő dimenziói, az emberi megismerés dimenziói az egészen praktikusan azt jelenti, hogy egyidejleg újra mindenütt jelen van a mi életünkben mindenki számára. Amíg testi valójában itt volt, addig tanítványokkal, a barátokkal, az ismerősökkel találkozott. Talán ezért is mondta a szomorkodó tanítványoknak, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. Nem értették, hogy miért lenne jobb, hiszen nekik jó volt, de Jézus visszatérve Krisztusi mi voltában a mennybe, imáron mindenki számára Úr az Isten jobbján. Akkor csak velük maradt volna, ha ott maradt volna, így velünk lehet ma is mindenkinek. Itt, ma, mindannyiunk számára és szerte a világban. Tehát velünk marad Jézus, és ezért fontos ez a megkülönböztetés, ami nyelvünk is szépen kifejez, amikor különbséget tesz az ég és a menny között. Az ég az valami, ami csillagászatilag megfogható, a mennyebben szemben az a különleges minőség, amit emberi értelemmel befogni nem vagyunk képesek. És Jézus nem az égbe ment fel, nem a felhőkre ült fel, nem a stratoszférára emelkedett föl, vagy nem űrhajós formájában, csillagközi űrben létezik, hanem ő bizony a mennyben, és ott trónol valahol mindenek felett és mindenekben, amiről nekünk elképzelésünk sem lehet, de lehet bizonyosságunk. Így olvastuk itt, és a mennyei követek, az angyalok erre hívják fel az égben néző tanítványoknak a figyelmét. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ég és menny. Aki ezt nem érti, annak hamis képzetei lehetnek arról, hogy most hol van Jézus. Ugye mindannyiunk talán hallhattuk azt a talán anekdótát, lehet, hogy valóságot, hogy amikor az első űrhajók a Szovjetunióba felmentek, akkor feladatuk volt, hogy kifülkészék, hol az Isten, legalábbis, hogy bekopog-e valaki az ablakon kívülről, és ünnepelve, győzelmet hirdetve jelentették, hogy nem találkoztak ott senkivel. Ilyet csak az mond, persze, aki nem ismeri a Szentírás, és nem tudja, hogy mit jelent a menny, hol van az, és mi a különbség az ég és a menny között, azaz űrhajó eltávolodott, még kozmikus értelemben is csak nagyon picit a Földtől, és a világűrnek nagyon kicsi részét járta be, de nem ott van a menny, és nem ott vagy, és nem ott vagy annál egy kicsit messzebb, kicsit feljebb van az Úr, hanem ő mindenhol jelen van. Ő ennek a világnak a látható részébe, ahova eljött értünk, visszalépett a láthatatlanba. Hívő emberek, imádkozó, neki engedelmességet fogadó emberek folyamatosan tapasztalják, hogy mit jelent az ő jelenléte. Mit jelent az ő jelenlétében élni, mit jelent az ő védelmét, az ő óvó tekintetét élvezni, mit jelent azt, hogy ő csak ugyan valóban tanácsol bennünket. Hogyan történik az, hogy sokszor az utolsó pillanatban ma is visszaránt engem, visszaránt mást, az engedetlenségből, a bűnből, hogyan bátorítja a bátortalanokat, hogy valami olyat mond és olyat tesz, amitől nekünk több lesz az életünk, vagy éppen egészen megfordul az. De Jézus vezeti, viszi, tanácsolja, óvja, védi, beszél hozzánk, és mi beszélhetünk vele. Óriási kiváltság ez a hívőknek, Jézus jelenlétében élni. Szokták kérdezni, hogy mit csinál most Jézus, hogyha eltávolodott tőlünk, nyugdíjba ment, vagy pedig tesz valamit értünk. Két dolgot tudunk meg az igéből, az egyik az, hogy uralkodik, uralkodik továbbra is, uralkodik ugyanúgy, mint eddig mindenek felett, és bizony ennek az uralkodásnak ezer jelét ismerhetjük hitáltal. Ma is ugyanígy hatalma van. A másik, amit megtudhatunk az igéből, az, hogy imádkozik értünk, és ez nem akármi. Csak egy erre vonatkozó igét hadd olvassak, a meghalt, sőt, feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, esedezik is érettünk, mondja a római levél. Tehát együtt említi egy versen belül az uralkodást Pál az érettünk való imádkozással. Tehát az uralkodás és fenyegetés helyett az uralkodás és esedezés az, amit most is kaphatunk, nyerhetünk. Mert az, hogy az Isten jobbján van, az nem egy állapot, hanem ebben az értelemben bizonyítom egy funkció. Isten jobbján lenni azt jelenti, hogy osztozik Isten istenségében, hatalmában. Teljhatalma van. És ezzel a hatalommal körülveszi őt a menny, és ebből juttat nekünk. Szüntelen esedezik értünk, eszünkbe juthat az, hogyha a világon senki nem lenne, aki a másikért imádkozna, akkor is van egy Krisztusunk, aki folyamatosan esedezik értünk. És a harmadik és utolsó pont, mit jelent Jézus mennybe menetelének a ténye a jövőnkre nézve? Hát azt, hogy ő nem tűnt el, sőt, mi több ígérete szerint találkozni fogunk. Felment a mennybe, ahogyan felment a mennybe, úgy fog majd egyszer feltűnni. Most egy felhő eltakarja, de felhő fölött ott van az Isten mennye, és abból ő visszatér, hogy ítéljen elevenket és holtakat. De oly módon teszi, hogy rögtön vigasztal bennünket, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, elmegyek és helyet készítek nektek. Az én atyám házában sok van, és amikor ezt mondja, akkor ezzel azt fejezik, hogy bőséggel elégséges hely van. Ott leszünk tehát, ahol Jézus van, nem a felhőkön, nem a stratoszférában, nem az űrközi állapotban, hanem a mennyben, ahova odavesz magához az ő ígérete szerint. Ide egy út vezet, ez az út, ami ő maga, és senki sem mehet az atyához, csak is ezen az úton. Elkészíti a szabadulás útját, mondja a Kolossé levél. Ezért fontos, hogy kitartsunk a nehézségek között is, hogy vállaljuk a vele való közösséget, sokszor a szenvedést is, ezért fontos, hogy vegyük komolyan mindazt, amit Jézus értünk tett, hogy tudatosan az ő jelenlétében éljünk, folyamatosan mindazzal együtt, amit ez jelent, hogy nagy reménységgel és bizonyossággal várjuk azt, amikor majd meglátjuk őt színről színre, amikor magához veszi a benne hívőket. Én legyőztem a világot, ez a nagy ígéret, és addig is vegyük komolyan, hogy bennünk van minden napon a világ végezetéig. Amen. Az igehirdetésvel válaszképpen most egy kicsit megvagyok. 356-nak mind az öt versét, igen, bocsánat, 356. dicséretünknek mind a öt versét, mégpedig felvirott áldott szép napunk.
Sírból feltámadt
imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a mi megismerésünk határán túl is világossá, érthetővé teszed mindazt számunkra, amit ez a mai ünnep üzen. Fontosnak tartottad, hogy szólj nekünk ezekről a dolgokról, hogy legyünk hitünk benned, hogy könnyebb legyen bíznunk benned, és rád bíznunk magunkat. Köszönjük, hogy megérthettük, hogy benned jövőnk van, és a jövőnk benned van. Köszönjük ezt a mai ünnepet, köszönjük ennek az evangéliumát és örömhírét. Kérünk, segíts megőrizni ezt a szívünkben, és bátoríts minket szent lelkeddel, hogy másoknak is tovább tudjuk azt adni. És ebből az elfogadottság és befogadottság nagy örömével fordulunk most hozzád, és ebből a bizalommal kérünk most elsősorban is betegeinkért, és különösképpen is lelkészünkért, hogy erősíts meg őt lélekben és testben, légy az ő gyógyító istene, hogy folytathassa lelki pásztori, ige hirdetői szolgálatát, melyet te adtál neki. Kérünk, Urunk, a kételkedőkért, hogy a felhők fölött megélhessék és megérthessék a te vezetésedet és a te kegyelmedet. Kérünk, Urunk, a megszomorodottakért és a gyászolókért, hogy legyél vigasztalásuk. És kérünk, Urunk, ezért a gyülekezetért, hogy te legyél annak igazi vezetője. És kérünk, Urunk, a teológusokért, tanáraikért és professzoraikért is, hogy a jövendő keresztény gyülekezet gondozása az ige szerint történessen szeretetben és hűségben. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. És mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És a hosszú hirdetések helyett most csak röviden szeretném megköszönni a közreműködést és a vizsgaizgalmakat hordozóknak a zenélését, mégpedig ugye arról van szó, hogy a Károli Gáspár Egyetem hittudományi karának, tehát a teológiai karnak végzős hallgatói közül, ugye Lázár Csenge, mint hogyha ismernénk őt, Gunyics Otto és Zsolnai Gergő játszottak egyben, azt hiszem, hogy vizsgáztak is. Én legalább ötösre minősíteném a közreműködéseket, és egyben nagyon köszönöm egyébként, amit hallhattunk Futó Balázs fiatal zeneszerzőnek a szerzeményei, köszönjük neki is. Orgonán pedig Lénárt Linda, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek hallgatója működött köze, kántorkodott, köszönjük ezt is, ezt a beugrást, köszönjük szépen mindenképpen, és Isten áldását a teológusoknak. Most pedig az Isten tisztelet végén a liturgiából más helyről ismert Zsoltárt fogunk énekelni, még pedig 134. Zsoltárnak ezúttal mind a három versét, Úrnak szolgái mindnyájon. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Áldás békesség. Amen.